Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, és örülök, hogy a meleg riádó ellenére eljöttetek, és ebben a klimatizált szobában. A mai délelőtt istentiszteletünk keretében olyan ige szakaszt fogunk elemezni, amely Jézus keresztségéről fog szólni. Nyilván a közösségben, akár ebben a teremben az emberek túlnyomó része már átestek a keresztségen, vagy csak kíváncsi vagyok, van-e valaki, aki még nem keresztelkedett? Ketten. Úgyhogy a jelenlévőnek 80%-a már keresztségen átestek, és a kettő pedig nem. Az istentisztelet minden kettőről fog szólni, tehát ne érezzenek azok, akik meg nem keresztetek, hogy nekik szántam ezt a prédikációt, hanem ez a prédikáció az a megkeresztelt embereknek is szól, és akik meg nem keresztelkedtek. Keresztelő János a neve szerint is keresztelő, mint aki azért jött, csak azért, hogy kereszteljen, és mint ez volt a legfő célja. De természetesen tudunk, hogy az ő szolgálata nem csak arról, hogy keresztelje embereket, meg maga Isten fiát is, hanem arról, hogy készítse az utat annak a Mésiásnak, ahol fog érkezni. Nagyon fantasztikus dolog, amikor belegondolunk, hogyan lehet készíteni az utat egy Mésiásnak. Nem azon, hogy akkor ő elkezdett kaszálni, hogy útrendben legyen, ahol Mesiás fog jönni, hanem a szívünkben készítse az utat. Az emberek szívében készítse az utat. És ez volt a legfontosabb feladata és küldetése. Én azt gondolom, hogy ha pontos nevet adnánk ennek a az embernek, akkor útkészítő Jánosnak neveznénk, nem pedig keresztelő. Mert a legnagyobb munka nem a keresztségen zajlik, hanem előtte. Isten bennünk, a mi életünkben a legtöbb munka az, ami a keresztség napja előtt zajlott éveken keresztül. Hogy bennünket vezesse magához, bennünket irányítja az ő művében, az ő gyülekezetében, az ő közösségében, hívő közösségben, és ez a munka akár egész életünk során zajlik, észrevetlenül, és csak a keresztségkor megnyilvánul talán mindenki előtt. És ez volt a keresztelő Jánosnak a munkának a egyik legfontosabb lényege. És a Máté evangélium a 3. fejezetében olvashatunk a 13. verstől azt a szakasz, amikor Jézus megkeresztelkedik. Máté evangélium a 3. fejezet 13. verstől 17-ig. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjen ő általa. János azonban visszatartotta őt, mondván, nekem kell általad megkeresztelkedném, és te jössz az én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta neki, engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk, ekkor engedte neki. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, és íme az egek megnyilatkoztak neki, és ő látta az ő Istennek a lelkét alajönni, mint egy galambot, és röje szállni. És íme egy égi hang azt mondta, ez amaz az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát a keresztelő János végül is, miután az előkészítő munkát végezte, miután a prédikált jó sokáig, miután megkeresztelte sok embert, és egyszer csak maga az Isten fia is megjelent a Jordánon. Ez nagyon zavaró szituáció volt. Erre nem is gondolt Keresztelő János. Tudjátok, hogy sok minden van az életünkben, amikor gondolkodunk, meg sokszor a fejünkben van, de amikor ott vagyunk a szituáció előtt, akkor elbizantanodunk. Vajon nekem kéne keresztelnem az Isten fiát? Vajon nekem kell-e alameríteni őt? Olyan ember, akiben semmi bűn nem volt, aki Isten jelenléte benne volt, ez a nagy merészség és a nagy frusztráció volt Keresztelő Jánosban, hogy megteheti-e. Igen, azt mondta, hogy feltett ez a kérdés, hogy Mester, az itt nem fordítva kínol legyen? Amíg a Mester azt mondja, hogy engedd el, engedd meg nekem, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Miért volt szükség Jézusnak megkeresztelkednie? Miért volt arra szükség, hogy ő, aki bűntelen, ő, aki a mennyből származott, ő, aki Isten fiaként jelent meg, a Mésiás, miért volt erre megint csak szükség, hogy olyan szertartásban, intézményben részesüljön, amiben igazából nem volt, nem lett volna arra szüksége. Mert tudunk, hogy a keresztség az a jelképes szimbóluma abban, hogy a bűnünket lemossunk a víz által, kijövünk, hogy mint megtisztult emberként, és folytatjunk az új életünket. De Krisztusnak vajon erre volt szüksége? Egyáltalán nem. Emberileg gondolva, egyáltalán nem. De az Isten szemszögéből gondolva, rá fogunk jönni, mégis, igen, volt szüksége. Hogy? Milyen testben született Jézus? Nem mennyei testben született Jézus, hanem a bűnben mártott testben, bűnre hajló természet testben, emberi testben. Nyilván, hogy nem engedte, hogy elkövesse a bűnt ebben a testben, pont az a győzelem, amit haratott, hogy a bűnre hajló, a bűn, a természetünkre, bűnös természetünkre hajló testben születik, de úgy, hogy nem enged ennek a testnek kívánságainak. Ellenáll végig, hogy legyőzze a bűnt. De erre volt szüksége azért, hogy megkeresztelkedjen, azért, hogy ennek a testnek valamilyen formában adjon egy Isten hatalmat és erőt, hogy tudjon meg továbbiakban ellenállni a kísértéseknek. Azt mondja, hogy engedd meg, mert így illik nekünk, hogy minden igazságot betöltenünk. Két szó van itt. Az egyik illik, a másik pedig igazságot betölteni. A valami illik, nem azt jelenti muszáj. Így van? A valami illik, nem azt jelenti kötelező. Tehát Jézus már is arra válaszolt, nem kötelező nekem ebben a szertartásban részesülnöm, de mégis illik. Testvéreim, nem tudom, hogy vagytok vele, találkoztok-e már olyan emberekkel, akik mondjuk már régóta ismeri az igazságot, de nem akar megkeresztelkedni. Vagy nem jutott arra a döntésre, hogy megkeresztelkedjen. Meg mindig gondolkodik, vagy mindig ellenáll, vagy mindig kicsit idegen neki ez az egész. Volt valaki, aki viccesen mesélt, hogy egyik testvér fél a hideg víztől. És ő azért sokáig nem akart keresztelkedni. Állítólag nem csak hideg víztől, hanem maga a medencébe belemenni a folyó, tehát neki ilyen a folyó iszonya van. És ezt nem akart mondani senkinek, hogy nekem milyen problémám van, és azért ő nem akart keresztelkedni. És képzeltek, amikor megkeresztelkedett, bement a vízben, és utána karamkodott egyet. mert annyira félt. És ez is, ez egy csak ilyen egy példa, hogy vannak okok, amiért az ember nem is tud megmagyarázni magának, miért nem hoz a döntést. Csak ő tudhat, és csak Isten tudhat. De azt mondja Jézus itt, hogy illik, nem kötelező, nem muszáj, de illik. Az öröki barátkozók, szoktunk így nevezni a közösségünkben, valaki örökön barátkozik a mi igazságunkkal, Isten igazságával. Azoknak valami van, ami akadályozza, ami gátot jelent nekik, az ezt a döntést hozzon. Az olyan, mint amikor valaki udvarol akár egy nőnek, évekig nő már jelez, hogy jó lenne, hogy akkor kicsit összekötnénk a szövetségünket, de mégis ő udvarol, nem akar döntést hozni. Miért van ez? Az emberek félnek valamitől, és a mai ember meginkább valamitől félnek, amit most fogok erről beszélni. Az elköteleződéstől félnek. A mai társadalom a szabadság harcosokat nevelünk. Mindenki szabad akar lenni, azt csinálhatom, amit akarok, azt teszem, amit akarok, arra menjek, amit akarok, meg amikor összekötünk az életünket, az ember engedje, hogy csinálja, amit akarok. Mert én szabad ember vagyok. És az itt félnek elköteleződni, jól mondtam, mert azt félnek, azt, a szabadságokat féltik. Úgy érzik, hogy ők nem lesznek szabad emberek. Ők nem tehetnék tovább, amit akarnak, hanem függenek egymástól, néha kell figyelni a társamnak, amit tesz, amit én teszek, mennyire jó neki, figyelünk. És ez alkalmazkodási inger, az nem tetszik a sok embernek. A világ pedig hirdeti, hogy szabad legyél, szabadságot legyünk, mert az emberek egyébként a mai világban, általában az világ, ami volt a világ, de most még inkább is, valahogy szabályok között vagyunk kötve. Egyik magyar ember eljött Afrikában és a Kongóban, és az, nem tudom miért szeret a Kongó, láttam, csak ott él, meg ott van. Mondom, te miért szereted ezt az országot? Azt mondta, mert itt alig vannak szabályok. Szembe mehettek az utca, mit amin egy irány utcál, megállhattok bárhol, a kocsimmal, senki nem szól nekem, és ő ezt élvezte, hogy azt mondta, elmegyek Európában, minden szabály, be kell tartani, törvénybe kell tartani, és úgy érzi, hogy a kötöttség, az ember nem szabad. És az ember vágyik a szabadságra. Az ember szeretne levágni a köteleket, levágni a bilincseket, a láncokat, ami a társadalom felállított. És az emberek félnek, hogy ha ő minimál szinten ettől, ezek a láncoktól szabadul valamilyen formában, nehogy megkötessen magámat egy másik lánchoz, mert szerinte, ha Isten mellé dönt, szövetséget köt, ez egy lánc. Ez egy szabadságvesztés. De fogunk látni, hogy Jézus pont ezt megcáfolja. És a Biblia megcáfolja, azt mondja, akkor lesztek igazán szabadak, ha áttértek, ha megtértek, és megszabadultok a bűntől. És az ember nem tudja, a legnagyobb fogság az a bűnfogság. És ez a bűnfogság megszűnik, amikor megtérünk, amikor Istent keresünk, és Isten megszabadít bennünket ebből a fogságból, és egy szabadságot ad nekünk. De miért mondta Krisztus, illik nekünk? Azért illik, mert vannak dolgok, amely ha megtesszük, akkor valamit bizonyítunk magunknak, másiknak, a világnak is. Mint lehet élni egy nővel, lehet barátkozni, lehet járni évekig, az már magában ez házasság, de amikor azt a nőt mindenki elő vállalod, elmész a polgármesterhez, aláírod, és elmész a paphoz, bevallod, más dimenziókat kap ez a kapcsolat. Amely szerződés csak szóban van, sokszor nincs akkora ereje. Könnyen szétrúgni olyan, ami csak ígéret, a szó elszáll, az írás megmarad. És azért Jézus, meg az Isten azt mondja, hogy a keresztség mint egy külső szimbólum jele legyen az ő vele való közösségünk, a vele való egységünk, vagy szövetségünk és házasságunk, hogy kapjon egy külső megerősítés. Mint ahogy azt mondjuk, igen, együtt fogunk üzletelni, de azért írjuk le, és írjuk alá. Az már más dimenziót kap, és a tudjátok, amit aláírunk, mennyi érzekünket érint. Maradjunk csak a szerződésben. Szinte az összest. Amit aláírunk egy szerződés, azt jelenti, hogy a tapintat, érzékünket is használjuk. A látás, mert azt látunk, amit írunk. A hallás, amit írunk, halljuk, mert elolvasjuk, belső hallás. Amikor értem a könyvemet, és értem az afrikai étel egy fejezetnél, képzeljétek el, hogy éreztem annak az illatát. Pedig gyerekkoromban történt az az étel, amit anyukám főzött, de én közben könyvben írok, és egyszerűen annak az illata megjelent. És az agyunkat is használjunk közben. Azért erős a szerződés, akár az üzletben. De az Istenen való szerződésünk, szövetségünk sokkal erősebb. Sokkal erősebb, mert az összes érzékeink, meg a hatodik érzékünket is megérintette a Szent Lelke által, mielőtt mi oda jutunk, hogy bemerítkezünk. És a tanúk szoktak lenni a szerződés írásnál. A keresztségnél is vannak tanúk, az egész világnál, az egész közösség ott van, és az Isten közösség, az angyalai ott vannak jelen. Képzeljétek el, amikor Krisztus ott megkeresztelkedett, az egész angyal sereg ott volt jelen. És az Isten három Szent háromsága is ott volt. Azért később is megjelent a Szentlélek galamb formájában. Erre is fogunk kitérni a végén. Az Atya megnyilatkozott. És milyen erős bizonyíték, erős motiváló erő Jézusnak, hogy ez a szövetség, ez más dimenzióba lépett. Nem csak az volt, hogy megígérte a mennyben az atyának, hogy én megyek a földre, és befejezem azt a munkát, amit rám bíztál. Szóban elmondta. Tudjuk, hogy mennyire küzdött a Getsemáni kertben, hogy tovább várja, vagy sem. El tudunk képzelni, hogy lehet a Krisztus megemlékezett, hogy ezt vállaltam én. Emberek előtt, Keresztelő János előtt, Szentlélek előtt, az Atya azt mondta, benned gyönyörködöm, mert ezt a döntést hozol. Minden keresztségkor Isten megnyilatkozik, azt mondja, benned gyönyörködöm. És nem csak elesik, hogy benned gyönyörködöm, hanem utána is gyönyörködni szeretném benned. És ilyenkor juthat Krisztus eszében, amikor nagy küzdelmeknél ott van, hogy vállaljon tovább ez a küldetés, ami tele van nehézségekkel, megpróbáltatása vagy sem. Azt mondja, én akkor vállaltam, döntés hoztam, akkor tettem meg azt a lépést mindenki előtt, és kell folytatnom. Odaadtam a becsület szavamat, és megörösítettem a külső cselekedettel, külső szimbólummal, és mehetek tovább. Engedd meg nekünk, mert így illik nekünk, mit jelent továbbiakban. Itt a Krisztus meg szintén azt akart mondani, hogy a keresztség nélkül sokszor nem mondom, nincs közünk Krisztushoz, mint ahogy mondta Péternek úrvacsoránál, hogy ha nem moslak meg lábaid, akkor nincs semmi között hozzám. Hogy azt nem azt jelenti, hogy 3 éven keresztül a Péterhez nem volt semmi köze hozzá, dehogy nem. De ebben a pillanatban, ha nem tesszük meg, mert az olyan esemény, amely most kell, hogy megtörténjen, hogy bizonyítsunk, hogy valójában tanítványai vagytok, hogy későbbiekben tudjatok erről emlékezni, és akkor így fognak tudni, hogy igazából tartoztok hozzám. Tehát ez is megmutatja, hogy igen, Krisztushoz tartozunk, Istenhez tartozunk, és döntés hoztunk, hogy mi szövetséget kötünk vele. Utána folytatja, minden igazságot betöltenünk. Mit jelent? Azt jelenti, hogy bizonságot kell tennünk nyilvánosan Krisztustól. Testvéreink, vannak, akik a csendben szeretik a Krisztus. Van, akik a magukban szeretik a Krisztus, és a gyakorolják, és a Krisztussal való közösséget. Vannak, akik a inkognitóan követik a Krisztus. Van, akik virtuálisan Krisztus követői. De Krisztus szeretne, ha egyszer is vallást tennénk őróla a világ előtt, emberek előtt. Hogy emberek tudják, hogy létezik az Isten, van ő, aki bennünk megváltoztatja a dolgokat. A világban, a munkahelyünkben, a közösségekben, a barátköreinkben, a családban sokszor az emberek azt várják, hogy bizonságot tegyünk Krisztusról. Vagy Krisztus azt várja, hogy bizonságot tegyünk őróla. De sokszor mi szígyelünk a Krisztus. Azt mondja, ki engem szígyel, én is meg fogom szígyelni őt az atyám előtt. Aki rólam vallást tesz, én is vallást teszek az ő mennyei atyám előtt. Tehát egyrészt a bizonság, igazságot betöltenünk, az magában azt a bizonyosságot, hogy Krisztus Isten a megváltó, Krisztus a megváltó. Másrészt, hogy hitelesíteni olyan igazságokat is, amit a Biblia mondott, amit a proféták mondtak. Hányan hittek a keresztelő Jánosnak? Nem mindenki. Sokan is, de kevesen is. De valakinek kellett megérkeznie, Krisztus maga, aki szintén hitelesíti a keresztelő Jánosnak a munkáját is. Hogy az ember, amit mondott nektek, ez nem kamu volt, ez nem valami humbuk, ez egy valóság, és itt maga a Mesiás. Olyannyira, hogy megkeresztekedik, a Szentlélek alászáll, megkeresztekedik, Isten megszólal, akkor ez maga az igazságnak a betöltése is történt. Mit jelent továbbiakban minden igazságot betöltenénk? Az az elméleti és a gyakorlati igazságot is jelent. Jézus két igazságot töltötte be. Az elméleti, teológiai igazságot, meg a gyakorlati igazságot. Ez azért fontos, mert a kereszténységünk, meg a hívő életünk, ha nem figyelünk rá egy idő után, akkor egy elméleti hívő életünk lesz. Ma is délelőtt tanultunk a szombatiskolán a szeretet himnusza, hogy ne csak szóval szeressük, hanem cselekedetekkel. És hogy az igazi szeretet agapénak vannak cselekedetei, amikor nem irigykedünk, amikor hosszantűrő vagyunk, amikor jóságot gyakorolunk, amikor hiszünk, amikor támogatunk, amikor megbocsátunk másoknak. És ez a szeretetnek gyakorlati része. Ez az igazság is, amit Krisztus szerette volna betölteni. Az elméleti része az a proféciáktól kezdve a dogmák, a szertartások, akár maga keresztségnek az a külső szimbólum, hogy bemegy a vízbe, alamerít maga, kijön. Ez egy elméleti igazság. De gyakorlati igazság mikor kezdődik igazából? Amikor kijövünk a vízből. Amikor kijövünk a vízből, ott vizsgáznunk kell. És ott Sátán nagy sebességgel indul hozzánk. Amikor az ember eldönti, hogy valakit feleségül vesz, sokszor megjelenik sok kísértés. A régi barátnők megjelennek. Akik kikosáraztak, és sokszor akár is minden nő szépé válik. Abban a pillanatban döntöttél a másik mellett. Eljönnek a kísértések. Ami bujkált, ami eddig Sátán nem is foglalkozott velünk. Nem is annyira fontosnak. Tehát az az én emberem. Hát minek kell, hogy kísértsem. De amikor döntés hozol, akkor megjelenek igazából a kísértés. Amikor keretséget vállalunk, és kijövünk a vízből, akkor Sátán nagy sebességgel indul. És nézzetek, hogy Krisztus életében, amikor megkeresztekedett, akkor Sátán azt mondja, most vagy soha. Az itt jött a legnagyobb kísértései ott a pusztán. Mert a keresztség utána rögtön elment a pusztába. De figyelj meg, hogy mi a keresztség után sokszor az ember csak boldog, és a felszabadult, eufóriában van, és nem biztos, hogy tudatos benne, hogy most jobban fel kell készülnie, mert a Sátán képes elindítani a legnagyobb támadásokat, kísértéseket. Jézus valami nagyon tanúságos dolgot tett. Keresztség után nem hagyta azt a szabad időt, hanem elment mégint keresni az Istennel való közösséget. Pusztába ment 40 napig imádkozni és bőtölni. Ha Krisztus ezt nem tette volna, akkor nem biztos, hogy ellenállt volna a sátán kísértésének. És a sátán megjelent az utolsó napon, amikor Krisztus már ebben a bűnös testben elfáradt, elgyengült, éhes volt, és minden emberi kísértések megjelent, az étvágy kísértés, az Isten hatalomnak a újra felvételenek a kísértése, és az, hogy akkor ő most nem ebben a testben, nem emberi erőt akar használni, hanem Isten erőt. És Sátán pont ezek a dolgok területen kísértette őt. De Krisztus miért győzte meg, győzte le Sátánt itt ezek a kísértésen? Vagy ellenállt ennek? Mert a imádkozott. És egy megtért keresztény embernek, egy megkeresztelt embernek általában a legnagyobb fegyvere az, hogy az ima, de nem csak a pusztai ima, az ima, amely bőtel is jár. Sokkal kevesebbet szoktunk bőtölni például. Többen imádkoznak, de kevesen bőtölnek. Ha mi akarunk bőtölni, akkor az egészségügyi bőt, hogy lefagyunk. Lébőt, hogy ne legyen felesleges súlyunk. De az, hogy szembe tudunk szállni az ördöggel, a sátán kísértéseivel, szoktunk azért imádkozni és bőtölni is. Az, hogy keretség után kapunk egy küldetés, mert tanítványok válunk ezáltal, szoktunk imádkozni, bőtölni, hogy ez a küldetés tudjak teljesíteni. És amikor megkeresztelkedünk, és abban az örömben vagyunk, és elhanyagolunk mindaz, amit az üdvösségünk kíván, a misszión kíván, mint maga az ima és a bőtölés. És amikor azt mondja Jézus, hogy szükségünk van, hogy minden igazságot betöltenünk, ez benne is van a gyakorlatban az igazság betöltése, az, hogy tudunk imádkozni, tudunk végigvinni a küldetésünket, a küldetésünk tudata is erős legyen, tudunk alázatosnak lenni, ne olyan, mint a Laodicea gyülekezetnek a tagjai, akik azt mondják, megazagodtam, nincs már szükségem semmire, megkeresztelkedtem, most már nincs szükségem semmire, hanem Jézus még mindig azt mondja, atyámra van szükségem, és mindig ment hozzá. Nem hitte saját erejében. Tudunk-e olyan dolgokat is gyakorolni, ami megmutatja, hogy valójában megtértünk, és Isten követői vagyunk. A szeretet szolgálat, a szeretetnek a gyakorlata. Mindazokat, amit most a délelőtt is tanultunk, az agapé, a szeretet himnuszában, tudunk-e megjeleníteni az életünkben? Nézzetek meg a Krisztus keresztsége előtt. Sokat nem olvasunk, sokat nem ért a Biblia, de keresztsége után a Biblia ír szó szerint is részesebben a Krisztusnak cselekedeteit. És azok a cselekedetekből Ellen White úgy írja, hogy többet gyógyított, többet látogatott, többet lelki gondozott, mint a prédikált. Tehát Jézus az emberek között keretség után az emberek között élt. Keretség után az emberekkel foglalkozott a legjobban. És gyakorolta a szeretetet. És mi volt az igazságnak a gyakorlati részének a betöltésének a titka? Miért Krisztus volt képes az igazság betöltése gyakorlati részét megtenni, és mi volt annak a titka keretség után? Olvassuk csak azt a részét, a 16. vers és a 17. Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, íme az egek megnyilatkoztak neki. És ő látta az Istennek a lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre jászálni. Íme egy ígi hang ezt mondta neki. Ez amaz az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Testvéreim, valami rendkívül dolog történt itt. Ilyen keresség ritka volt Keresztelő Jánosnak a életében. Valaki megkeresztelkedik, az egek megnyilatkoztak, egy galamb alaszáll, Szentlélek alaszáll, galamb formájában, és ráhelyezkedik Jézus vállára. Ez egy szürreális esemény. És utána egy hang jön az égből, az Atyának hangja. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus megkapta olyan erőt, amiben az ember nem gondolta. A Szentléleknek erejét azon a keresztség napján. A Szentlélek azt mondja, én itt vagyok, veled leszek, és én foglak támogatni, ne aggódj, ne bizonytalankodj, tudom, nehéz lesz, de itt vagyok. Sokan alábecsülünk a Szentléleknek a erejét a keresztségkor. Mi azt hiszünk csak, hogy ezt bementünk a vízben, kijöttünk, bizonságot tettünk, hitvallást tettünk mindenki előtt, átölelnek bennünket, nagyon jó, és befogadnak bennünket a közösségben, részt vehetek az úrvacsorában, és már teljes mérték közösségnek a tagjává válok. Én, amikor kicsi voltam, elmentem a katolikus templomban, és annyira akartam én is megkeresztelkedni ott, mert kíváncsi voltam, hogy osztja, hogy milyen íze van. Mert a többi diák, és társaim, aki 10-11 évesek voltak, ők már megkeresztelkedték, és jártak a KT tanfolyamban, és utána ők oda mentek vasárnapra. Én nem mehetek, mert... De kíváncsi vagyok, milyen íze van az osztjának. Ugye, nálunk is akár a mi közösségben, amikor úrvacsora történik, és ha vannak olyan hívő emberek, akik nem keresztelkedtek, olyan jó lenne részt venni ebben, lábmosásban, megenni a kenyeret és a szőlőt. Ez egy vágy az emberben. Milyen? Milyen érzés? Az Krisztusnak a vérét, a testét megkóstolni. És amikor megtörténik a keresztség, az a következő úrvacsora. Úgy várjuk. Ugye? Az első úrvacsora úgy várjuk, mint egy, nem tudom én. És az ember Ezt megteszi. De nem a legédesebb dolog ez, hanem az, hogy eszünkbe jusson, hogy ott van a Szentlélek, ami lejön, és ugyanaz áll, most nem biztos látunk, de ott van jelen a Szentlélek azon a keresztségen. Aki azt mondja, veled vagyok, indulhatunk együtt most, ezen az úton, ami nem lesz könnyű, mert Sátán most rád fog támadni, de veled vagyok. És ne felejtsd el. És ugyanaz a keresztségen elhangzik az atyának a legszebb vallomás az atya részéről. Az az én szeremes fiam, akiben egyenlődöm. Isten ezt mondja nekünk is, amikor megkeresztelkedünk. Ugyanaz rólunk mondja. Mikor gyönyörködünk a mi fiainkban, lányainkban, amikor olyasmit tesznek, amit kedves nekünk, nem? Jó neveltem. Büszke vagyok rád. És a atya is azt mondta, jól neveltelek ott a mennyben, büszke vagyok rád. Ez vállaltál, elindulsz. És mellette ott van a Szentlélek. Elején mondtam, hogy az emberek félnek elkötelőződni magukat. A másik emberhez, közösséghez, az ember szeretik a szabadságot. De engedjetek egy szép történetet, mondjak nektek a galambokról. Tavaly, szintén augusztusban halt egy barátom, nagyon jó barátom. Jártunk vele Afrikában, minden. Fiatalosan, még csak 40 éves volt. Hagyta maga után az ő feleségét és egy kislányát. De csupa szív, fiatal ember, energikus, mindenkinek segít, példakép. És kaptam lehetőséget, hogy beszédet mondják az ő temetésen. Előző héten részt vettem egy másik temetésen, ahol az elhuntnak a lánya úgy búcsúzott az apjától, hogy galambokat engedte. Annyira szép jelenet volt, egy jó, szép, alafestett zenével, ez fantasztikus élmény volt. 20 fejé galamb elindult. És így zárult az egész a szertartás, gyásznak szertartása. Akkor mondom, hát én is akkor így búcsúznám a barátomtól. Megkerestem egy galambaszt. Mondom, szükségem van ez 20 galambra. Fehér legyen. A galambosz jött, és adott nekem 20 darab galamb. Mondom, mennyibe kerül? Hát azt mondta, darabjon kint 3000 forint. Csak? Miért ilyen olcsó? Azt mondja, mert ennyibe kerül. Mondom, de figyelj, eteted, itatod, éveken keresztül akár, elhozod Budapestre, vissza még a benzin, és egy darab galamb 3000 forint? Ne aggódj, visszajön hozzám. Mondom, micsoda? Azt mondja, visszajön hozzám. Mondom, mesélj, hogyan? Azt mondja nekem, ezek a galambok tudják, hol tartoznak. Tudják, ki a gazdájuk. Én elengedem őket, de tudom, hogy visszajönnek hozzám. Az itt ennyire olcsóbbak. Elkezdtem gondolkodni. Mi van a galamb? Miért Isten használja a Szentlélek, mint galambnak a jelképe? mert a galamb az a békenek a jelképe is, és a galamb pedig a szabadságnak a jelképe. Ahol az Isten lelke, ott a szabadság. És a Szentlélek pontosan úgy működik. Elenged bennünket, de tudja, hogy vissza tud vonni magunkat. Bennünket magához. Tehát Isten, amikor a szabadságáról beszél, ez a Szentlélek a galambnak a képe, hogy meg akar bennünket tartani, de amikor kell, elenged bennünket. És tudja, hogy ő szeretetével mindent, amit tanított bennünket, minden, amit bennünk tett, sőt, azt mondja, a galambnak olyan GPS érzéke van, hogy tudja megtalálni a hazáját. És Isten bennünk beleépített az a GPS, hogy megtaláljuk haza ő magához. És az itt a keresékkor olyan, mint a hazatalálunk Istenhez. És ott a Szentlélek ott van. És a szabadság pont az van, hogy elenged, de mégis birtokolni akar. És az a összhang tökéletesen működik. Ez az Isten. Elképes elenged bennünket, de ugyanakkor úgy féltően szeret bennünket, hogy birtokolni akar bennünket. És azért nem kell félni, elköteleződni, hogy mi el fogunk beszíteni a szabadságunkat. Sőt, megkapjunk teljes mértékben. És akkor jön vissza a galamb, amikor akarja. És a postai galambok így ilyen rendszerrel működtek, mert tudtak vissza kell jönni. És megtanítják őket a két hely között, amikor oda mennek, és akkor viszik a levelet, és akkor tudják visszajönni. És így működik a Szentlélek, és a Isten a lelkével szeretne bennünket visszavonni, magához vonzani, de ha kell, elenged bennünket, hogy menjél, tapasztalj. Menjél, kóstolj meg a világot, lázodj esetleg, de megfelelő időben visszavonz enket. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a keresztség után is követhetünk bűnt. A keresztség után távolodhatunk Istentől. A keresztség után lázodhatunk Isten ellen, de az ő szeretetével és minden, amit tanított bennünket, azzal magához vonz vissza bennünket, és mi hazatalálunk. És a szabadságunk viszont megvan teljes mértékben. És amikor hazatalálunk, újra azt mondja, az az én szerelmes fiam. Az itt megjelent ez a galamb. Részben adjon erőt Jézusnak, segítsen neki, hogy végig vele lesz, ugyanakkor a szabadság jelképe is megjelenik a galambban, formájában, hogy kapsz a szabadságot. És a Szentlélek ad neked a szabadságot, mert Isten lelke ott lesz veled, és ahol Isten lelke van, ott is szabadságban vagy. Isten segítsen mindannyiunkat, hogy a keresztségünk után tudunk még igazságot betölteni gyakorlatban, tudunk, hogy Isten velünk van, tudunk, hogy most indul olyan út, ahol néha kísértések lesznek, nehézségek lesznek, és ahol igen, Isten lelke fog nekünk segíteni ezek a nehézségeken menni, és ahol, ha lehetséges, imádkozunk és böjtölünk, hogy ellenálljunk, és ahol, amikor visszatérünk mindig Istenhez, még mindig gyönyörködni fog bennünk. Amen.